ok nélkül Berek Janikóval.
Köszöntöm hallgatóinkat határokon innen és túl. Ma a következő témákat ajánlom figyelmükbe. Bocsánatkérésre várva. A felvidéki magyarokat még ma is sújtják a Benes dekrétumok. Elégikus, halkszavú költő, kiváló műfordító volt. Aradon 140 éve ezen a napon született Tóth Árpád. Most következzenek a részletek. A Rákóczi Szövetség fontosnak tartja, hogy minden évben méltó módon emlékezzen meg azokról a magyarokról, akik a Benes dekrétumok következtében a II. Világháború után az állampolgárságuktól, közösségüktől, vagyonuktól megfosztva szülőföldjük elhagyására kényszerültek. A vasárnap rendezett megemlékezésen beszédet mondott Szili Katalin korábbi házelnök és Gubik László, a Felvidéki Magyar Szövetség elnöke is, akiket nem csak a kitelepítésekről, hanem a Benes dekrétumok utóéletéről is kérdeztem. Először a pártelnököt kértem mikrofon elé. Ma már vannak arról pontos adatok, hogy 1947 áprilisa és 49 júniusa között hány magyar embert szállítottak át Csehszlovákiából Magyarországra?
Közel 100 000 emberről beszélünk. Gyakorlatilag nem volt család a felvidéken, akit ne érintett volna a benesi vészkorszak retorzív intézkedései. Legyen az a kíméletlen alkó, ami a reszlovakizáció, vagy legyen az a Csehországba, a Szudéta vidékre történő deportálás, vagy ugye az az intézkedés, amelynek az emléknapja. Arról emlékezünk meg ma, és hajtunk fejet a Magyarországra kitelepítettek előtte, a lakosságcsere egyezmény keretén belül történő Magyarországra telepítés. Becslések vannak, de mindenképpen 100 000 köré tehető azoknak a felvidéki magyaroknak a száma, akik kénytelenek voltak elhagyni szülőföldjüket.
2025. decemberében a büntető törvénykönyv Szájzál törvényként elhíresült módosítása nehezítette most már a helyzetüket.
A helyzet az, hogy a 20. századot tisztességesen le kéne zárni. Mert ugye az a helyzet, hogy az utólagos vagyonelkobzásokkal, a szlovák földalap olyan intézkedéseivel, amelyek mentén örököseknek még 80 évvel később is elvehetik a földjüket, és megfoszthatják őket jogos tulajdonuktól, örökségüktől. Ez azt jelenti, hogy a szlovák állam még nem hagyta maga mögött a 20. századot. Mi pedig ezt szeretnénk méltóképpen rendezni. Erre én úgy gondolom, hogy a magyar kormány részéről segítség, a támasz és a pillér az megvan. Most már csak nekünk felvidékieknek kell mondjuk a parlamenti erő megteremtéssel és a parlamenti jelenlét megteremtésével ezt a szükséges politikai erőt hozzátenni, hogy mindezt ki tudjuk kényszeríteni a mindenkori szlovák kormányból, és akkor mondhatjuk el azt, hogy a 21. században végre megtörtént az a magyar-szlovák kiegyezés, amely mondjuk Magyarország és Szerbia között megtörtént, és miért ne történhetne meg Magyarország és Szlovákia, a magyarság és a szlovákság között. Hiszem és tudom, hogy ebben nekünk felvidéki magyaroknak komoly és fontos szerepünk lesz a legközelebbi jövőben.
Szili Katalin, az országgyűlés korábbi elnöke. Hogy létezik az, hogy 2026-ban még mindig élnek a náci szellemiségű benesi dekrétumok, és ma sem ítéli el azokat a magát demokratikusnak hirdető Európai Unió?
Ez egy elég sajátságos állapot, és főleg most, hogy április 12-én beszélünk erről, hiszen a 79. évfordulója van ma az első vagonok elindulásának, hiszen 1947. április 12-én indultak el, és 49. június 5-éig tartott, és ez alatt, az időszak alatt embereket aláztak meg, és fosztottak meg a szülőföldjüktől. 2003. április 12-én szavazott Magyarország az Európai Uniós csatlakozásról, és átgondoltam azt, hogy tulajdonképpen 23 évvel ezelőtt megtörtént maga a népszavazás, és beléptünk egy olyan közösségbe, amelyik arra büszke, hogy gyakorlatilag minden embert egyenlőnek tekint, az emberi jogokat maximálisan tiszteletben tartja és tartatja. Ehhez képest 2007-ben hozhatott a szlovák parlament egy olyan határozatot, amelyikben megerősítette a benesi dekrétumokat, és azt mondta, hogy az megkérdőjelezhetetlen a Benes által hozott azon jogszabályok, amik 1946-ban születtek, tehát éppen 80 esztendővel ezelőtt. És ráadásul ahelyett, hogy még bocsánatot kértek volna ez alatt az időszak alatt, eltelt már 25 esztendő ebből a 21. századból is, és még mindig ott tartunk, hogy az első negyed század a végén a 21. századnak hoznak egy olyan büntetőjogi jogszabályt, ami gyakorlatilag azt a megerősítést még ráadásul büntetőjogilag fenyegetni ítéli. Én azt gondolom, hogy ez nem fordulhat elő, és egy egyébként felelős Európai Unió már megtette volna azokat a lépéseket, amiben ezeknek a jogszabályoknak a visszavonására kéri a szlovák parlamentet, illetőleg a szlovák kormányt. Még egy dolgot szeretnék külön kiemelni. Számunkra egyébként a legfontosabb, hogy valóban Európa ebben ne hallgasson, hanem maga is ítélje el ezeket a szabályokat. Hozzáteszem, mi nem az összes Benes dekrétumra gondolunk, hanem arra a 33-ra, amelyik közvetlenül vagy közvetve a kollektív bűnösségről szól, illetőleg az ezzel kapcsolatos szabályokat tartalmazza. De még ennek ellenére is, legalább, ahogy itt is elhangzott, legalább a bocsánatkérés megtörténhetett volna ez alatt a 80 esztendő alatt.
Határok nélkül a Kossuth Rádióban.
Április 14-e a Könyvtárosok Világnapja. Két amerikai szakmai szervezet kezdeményezésére ezen a napon világszerte a könyvtárak és könyvtárosok munkájára, a tudás megőrzésére, valamint továbbadására hívják fel a figyelmet. A Világnap rendezvényeihez Csíkszeredában is kapcsolódnak. Munkatársunk Bíró István, Gyulai Artúrt, a Kályoni János megyei könyvtár igazgatóját, a többi között arról is kérdezte, hogy miként ünnepelnek, és mit jelent ma könyvtárosnak lenni.
Csíkszeredában hogyan ünneplik a Kályoni János megyei könyvtárban a könyvtárosok napját?
Két alkalommal ünneplünk könyvtárosok napját. Egyrészt a könyvtárosok világnapját, ami április 14-én van 2011 óta az IFLA kezdeményezésére, és általában e köré dátum köré szervezzük a megbocsájtás hetét, ami jelenleg is zajlik. Ennek az a célja, hogy minél több dokumentum kerüljön vissza a könyvtári állományba, és elengedjük a késedelmi díjakat. A másik alkalom az Romániában a szerzői jogok napjához van kötve, ez április 23-a, ezt egy szabad nappal ünnepeljük, akkor nincs közönségszolgálatunk.
Mit jelent ma egyáltalán könyvtárosnak lenni? Mekkora a könyvtárosnak a felelőssége a magyar szó továbbadásában, különösen itt Erdélyben, Székelyföldön?
Nem szorítanám le ezt a kérdést Erdélyre, Székelyföldre. Sokkal inkább kiterjeszteném egész Kárpát-medencére, hisz mindenütt nagyon-nagyon fontos, hogy magyarul olvassanak a gyerekek, a felnőttek és a nyugdíjasok is. A könyvtár nem csak egy hely, nem csak egy raktár, nem csak egy gyűjtőközpont, hanem egy kulturális tér, egy közösségi tér, ahol rengeteg információval találkozik az ember, hogyha betér oda. És nagyon fontos a könyvtáros munkája, hogy megfelelő olvasnivalót ajánljon az olvasóknak. Tehát óriási felelőssége és nagyon fontos szaktudással rendelkezik a könyvtáros minden mai napig, hogyha az adathordozók változnak is, a könyvtáros, mint szakma, az mindig is egy kiemelkedő helyen fog állni az emberek életében.
Hogyan alakult a könyvtár látogatottsága az elmúlt években, az elmúlt időszakban, hiszen egy-két gombnyomásra elérhető szinte bármilyen könyv, bármilyen olvasnivaló.
Érezhető volt a Covid alatt egy pici távolságtartás. Nem olyan jelentős, de érezhető volt. De azóta folyamatosan nő a kölcsönzések száma. Tavaly például több mint 100 000 dokumentumot kölcsönöztek ki tőlünk. Ez szerintem egy óriási szám. Tudok mondani ilyen kimagasló statisztikát például, hogy volt olyan nap, hogy 600 dokumentumot kértek. Tehát ez szerintem nagyon-nagyon visszaköszön abban, hogy mennyire fontos a mi munkánk, és hogy az emberek értékelik azt, amit a könyvtárban dolgozunk és tevékenykedünk.
Egy nagyvárosban a 600 dokumentum nem tűnhet nagy számnak, de Csíkszereda azért közel 40 000 lakosú város.
Igen, ha viszonyítjuk, akkor szerintem óriási szám, mert tudjuk azt, hogy a könyvtárak általában a város lakosságnak olyan maximum 10%-a szokott beiratkozni. Tehát ebből, ha visszaszámoljuk, akkor megkapjuk azt az olvasószámot, és igen, tehát óriási szám ez a 600. Nagyon keresik a kortárs irodalmat, illetve a szép irodalmat is nagyon-nagyon figyelemmel követik. Annak örülnek kimondottan az emberek, és ezt több forrásból is visszajelezték, hogy mi megpróbálunk relatív aktuálisak lenni a könyvbeszerzéssel, és igyekszünk minél hamarabb feldolgozni, illetve az olvasók részére bocsájtani ezeket a dokumentumokat. Tehát vannak olyan könyvek, amik frissen jelennek meg a könyvespolcokban, és nálunk is már fellelhető. Tehát erre nagyon-nagyon figyelünk, hogy minél aktuálisabb legyen az állomány, illetve figyelemmel kísérjük az olvasói igényeket is, hiszen ha meglátnak valahol egy jó könyvet, és úgy találják, hogy drága saját részre megvenni, akkor eljönnek a könyvtárba, megkérik a kollégákat, felírjuk a beszerző listára, és relatív rövid időn belül olvashatóvá tesszük.
A magyar líra a legelégikusabb poétájának tartják az aradi születésű Tóth Árpádot. Az utókor Méla halkszavú költőként emlegeti. Az újságíróként, szerkesztőként és műfordítóként is jelentős életművet maga után hagyó Tóth Árpád kisgyerekként elkerült szülővárosából, Debrecenbe, ahol rabul ejtette az irodalom. Tóth Árpád születésének 140. évfordulója április 14-én van. Erre az alkalomra írt könyvet Új János, aradi helytörténész. A Kölcsei Egyesület gondozásában megjelenő könyv egyelőre nem kerülhetett nyomdába, mivel pályázati pénzből adnák ki, de amíg a város költségvetését nem fogadják el, a Városi Kulturális Központ sem írhatta ki a pályázatokat. A megjelenés előtt álló könyvről, Tóth Árpád aradi emlékezetéről Pataki Lehel Zsolt készített összeállítást.
1886. április 14-én született Aradon Tóth Árpád költő és műfordító. Édesapja Tóth András szobrász, édesanyja Molnár Eszter egy aradi átsegéd leánya. Tóth Árpád nagyapját Simándra sorozták be katonának. Így maradt itt, s a fia Tóth András a szobrász, majd az unokája Tóth Árpád is Aradon született már. Ám a költő 3 éves korában a család a Civisvárosba költözött, és az utókor, sőt kortársainak is emlékezetében alig maradt meg, hogy Aradon látta meg a napvilágot. A Csiki Gergely főgimnázium dísztermét és a Gályi temetővel szomszédos egyik utcát nevezték el róla. És az ő emlékét ápolja a Tóth Árpád irodalmi kör is.
Legelőször Petőfi Sándor irodalmi társaság volt a neve.
Regéci Szabina Perle, a Tóth Árpád irodalmi kör vezetője.
Később a Méla hangszavú költőről elkeresztelték Tóth Árpád irodalmi körnek. Járnak olyan emberek is, akik bolti eladó, tanárok, tanítók, orvosok, karbantartó lakatos és így tovább. Tehát irodalom szerető emberek, és nagyon sokszor diákok is részt vesznek a rendezvényeinken.
Tóth Árpád a legelégikusabb költője a magyar irodalomnak. Ez természetéből fakadó lehetett, vagy tudatos választása volt Tóth Árpádnak? Brauch Magda nyelvész, nyugalmazott magyar tanárt.
Én azt hiszem, hogy mindkettő. Tüdőbajos volt, és hát a családi körülményei sem voltak éppen ragyogóak. Elég szegényesen éltek. Mondjuk ez a szubjektívok, és az objektív pedig az, hogy divat volt ebben az időben. Éppen a modern líra egyik sajátossága volt, ez a dekadencia, Adi is, meg Juhász Gyula is például nagyon sok ilyen verset írtak. Ez is a stílusforradalomnak az egyik része, akármilyen furcsán hangzik, de ez is újdonság az irodalomban. Tóth Árpád a legnagyobbak közé sorolható, ha nem a legnagyobb. Rengeteg gyönyörű műfordítása van, és összehasonlítva másokéval is talán az övei a legsikerültebbek.
Tóth Árpád születésének 140. évfordulójára időzítve szerette volna a Kölcsei Egyesület megjelentetni Új János Tóth Árpádról szóló könyvét, amely a költségvetés késői elfogadása miatt egyelőre még nem kerülhetett sajtó alá. Mi a címe ennek a megjelenés előtt álló könyvnek, és miről szól?
A címet Tóth Árpád egyedüli Aradra vonatkozó költeményéből kölcsönöztem, ugye az Arad című költeménye, amelyet 1920-ban írt meg, és az ő életében meg sem jelent kötetben. Ez pedig az lenne Fájó büszkeségem és vigaszom Arad. Megpróbáltam, hogy a családfáját összeállítsam. Lényegében mindkét nagyapja aradi származású volt, Tóth Mihály, 48-as szabadságharcos volt különben, anyai ágon pedig Molnár Bálint volt a nagyapa. A két nagymama viszont nem aradi, a nagyapjának a felesége a Bihar megyei Árpádról származik, anyai ágon pedig kisperegi származású református volt.
Tóth Árpád édesapja Tóth András szobrászművész volt. A családi háttér az szerepet játszhatott abban, hogy Tóth Árpád végül is az irodalom felé fordult.
3 éves korában került el innen. Az a bizonyos verse, amelyben megírja az aradi Sarlóca 51-es számú házzal kapcsolatos emlékeit, 1891-ben a nagymamának a temetésén ide jönnek már vissza Debrecenből. Erről írja azt a nagyon szép sorokat, hogy nagymama halottas ágyának, illetve virágainak az illata még mindig az órában volt. Debrecenben végezte az iskoláit. Valószínűleg, hogy innen származott neki az irodalmi lehetettsége.
Kortársai közül sem tudták sokan, hogy aradi születésű, de az aradiak mennyire tudják azt, hogy Tóth Árpád Aradon született?
Középiskolás koromtól kezdve valamennyi tanárom azt csugalta és azt verte velénk, hogy Tóth Árpád aradi költő. A két világháború között egy Kovács József nevű kolozsvári történész jött el és fedezte fel, hogy melyik volt az a bizonyos Sarló utca 51, amely most ráció 23 szám alatt van Aradon, és amelyen 2011 óta egy emléktábla is van. Ez az eredeti szülőház, kivéve az ablakokat, Aradon valahogy megemlékeznek róla. Viszont a magyar költészetnek egyik, azt mondom, hogy csúcsát jelentő Tóth Árpád Romániában szinte teljesen elfeledve létezik. Összesen 2 kis kötet jelent meg Tóth Árpád költeményeivel. Mind a 2 ugyanavval a címmel, Lélektől lélekig. Ezek a 10-ét sem jelentik a valós költészetének. József Attilát évtizedeken keresztül, mint proletár költőt emlegették. Reményik Sándor, vagy Sík Sándor, vagy Mécs László egy-egy vallás felekezetnek a költője. Tóth Árpád sehova nem tartozik. Teljesen függetlenül az ideológiáktól, teljesen függetlenül a hittől, ő verseket költött. Amikor 1928-ban meghalt, a farkasréti temetőben Babics zokogva búcsúztatta Pádit, mert Pádi volt a beceneve, a szerény, csendes költőt, aki mindenkiből a legjobbat próbálta kihozni. 42 éves korában vitte el a tüdőbaj, és Hatvani Lajosnak köszönhető az, hogy ennyit is élt, mert Hatvani Lajos mecénásként küldte őt különböző szanatóriumokba kezelésre. Ettől függetlenül a 42 éves korban bekövetkezett halála november 7-én 28-ban megdöbbentette az irodalmi életet.
A megjelenés előtt álló könyvről, Tóth Árpád aradi emlékezetéről Pataki Lehel Zsolt készített összeállítást. Itt a Határok nélkül. A Magyar Református Szeretetszolgálat munkájában kiemelt jelentőséggel bír a határokon túli magyarság segítése. Az alapítvány munkatársai a háború kitörése óta már számos alkalommal jártak Kárpátalján, hogy célba juttassák adományaikat. Legyen szó akár élelmiszerekről, egészségügyi felszerelésekről, vagy a szeretetkonyhák támogatásáról. Legutóbb a derceni és mezővári önkéntes református egyházi tűzoltóság számára vittek támogatást. Ivancsik Attila információi.
Cibere Károly, a Magyar Református Szeretetszolgálat elnöke elmondta, 2 millió forintot adtak át a derceni egyházi tűzoltóságnak azért, hogy az év folyamán legyen pénzük a tűzoltóautók megtankolására üzemanyaggal.
Tavaly, még minden évben, november-decemberben rendszeresen szoktunk ezzel Fábián Sándor püspök úrral egyeztetni arról, hogy a következő évben a kárpátaljai programokat hogyan tervezzük, mik lesznek ennek a fontosabb súlypontjai, hiszen nekünk is az adományozókat és a gyülekezeteket tájékoztatni kell arról, hogy mire lehet adakozni, és itt hangzott el az, hogy fontos fontos lenne lehetőség szerint ebben az évben a Delceli tűzoltóságnak az üzemanyagköltségéhez hozzájárulni, illetve a mezővári új tűzoltóság épületének a bővítése. Van most napirenden, és ehhez is próbáljunk hozzájárulni. Gyakorlatilag két hónap alatt, januárban és februárban összegyűlt a ehhez szükséges támogatás.
A mezővári egyházi tűzoltóság csapatát a Kárpátaljai Református Egyház püspöke Zán Fábián Sándor vezeti. Ők fejlesztésre 5 millió forintot kaptak, amiből a tűzoltóállomás garázsát fogják felújítani.
Javult Kárpátalján a tűzvédelem, a tűzbiztonság, az állami szervek is nagyon sokat tettek annak érdekében, hogy javuljon, viszont szükség van az önkéntes tűzoltókra. Mi azt tapasztaljuk Mezőváriban, hogy a diszpécser rendszeresen riassza a mi csapatunkat, szükség van a segítségre, szükség van arra a csapatra, akivel mi tudunk vonulni. Az elmúlt időszakban Borzsován, Nagymuzsajban ez az elmúlt napokról van szó. Volt avartűz, ami veszélyeztette a lakóházakat, volt lakástűz, és ezekhez az esetekhez bennünket riasztanak, és látjuk azt a helyszínen, mert muzsai esetnél én személyesen is kint voltam, hogy nem boldogulnának nélkülünk. Tehát a munkára szükség van, és mi hálásak vagyunk azért, hogy Magyarországról a Református Szeretetszolgálat most abban támogat bennünket, hogy bővítsük a garázsainkat, hogy legyen két olyan gépjárműnek hely, hogy a téli időszakban is, téli időszakban a kéménytüzekhez járunk legtöbb esetben, amivel tudunk vizet szállítani. Ugye tűzoltó vizet nagyon kevés faluban tudunk találni, tehát tavakat kell kiszívni, folyókat sem tudjuk megközelíteni. Ezért Dercentől kaptunk visszaállítót, és mi is szeretnénk a 8000 literes visszaállítóval rögtön vonulni a Fecskendő után, hogy pótoljuk azt a vizet, amire szükség van, és ezzel a családoknak, az intézményeknek, a bajba jutott embereknek a kárát tudjuk csökkenteni, hogyha nem kell elmenni tankolni, hanem ott van az a mennyiség, amivel segítséget tudunk nyújtani. Köszönjük a hadható segítséget a Magyar Református Közösségnek, a Szeretetszolgálatnak.
A Derceni Önkéntes Egyházi Tűzoltóság parancsnoka Dénes Zsukovszki Anna elmondta, márciusban hat riasztást kaptak, a megemelkedett üzemanyagárak miatt egyre nehezebb a tűzoltóautókat megtankolni üzemanyaggal.
Sajnos volt, hogy eltűnt szemét kellett keresnünk, de voltak különböző tűzesetek is, amikor helyet kellett állnunk. Hála Istennek még eddig egy riasztást sem kellett visszautasítanunk. Nem volt példa még arra, hogy nemet kellett volna mondjunk bárkinek is, de mindig is problémát okozott a tűzoltóságunk számára az üzemanyagnak a beszerzése, hiszen ezek a gépeműfecskendők sajnos nagyon nagy fogyasztásúak, körülbelül 100 liter üzemanyagot is el tudunk égetni akár egy bevetés során. A szeretetszolgálatnak és a támogatóknak hála, most körülbelül egy évre üzemanyagot tudunk majd megvásárolni.
A Magyarországi Adventista Egyház pénzbeli adományából rakták össze Nyírmeggyesen a NEKA központjában azt a szállítmányt, amelyet Munkácson át a háborús övezetben maradt felekezeti testvéreiknek szánnak. 100 barna lelkésszel rakodás, csomagolás közben beszélgetett Zsoldos Barnabás.
A NEKA a Nyírmeggyesi központjában nagy a sürgésforgás, készítik elő az élelmiszer csomagokat és egyéb ajándékokat a kárpátaljai magyaroknak, Kárpátalján élőknek, azt gondolom ez a helyesebb kifejezés. 100 barna adventista lelkipásztor, hát ha egy tiszteletes úr pakol, akkor az azt jelenti, hogy a Jóisten áldása rajta lesz ezen a küldeményen, gondolom én.
Hát nagyon remélem az, hogy nem az én személyem a meghatározó, hogy áldás lesz szerelte, vagy nem. Igen, nem ez az első utunk, már idén, ha jó szám, a harmadik vagy a negyedik utunk, amikor kimegyünk. A mostani csomagok a frontvonalon maradt gyülekezetek vezetőihez fognak kerülni, akik ott tartják a hátukat. Nagyon sok lelkész el kellett, hogy jöjjön, mert egy adott pillanatban sokkal veszélyesebb lett volna nekik ott maradni a behívásos sorozások miatt, és a civil, laikus tagság maradt ott, és a úgynevezett presbiterek, a vezetők viszik a hátukon a gyülekezeteket. Magyarországon az Adventista Egyház gyűjtött több mint 3 millió forintot. Ezt a 3 millió forintot horgattuk be, és készül el 300 csomag. Csomagonként 17 kg élelmiszert fogunk kivinni.
Élelmiszer csomagokat készítenek elő, önök segítenek önkéntesen. Hát ugye hétvége van, más ember ilyenkor kirándul, pihen, fekszik, olvas, önök pedig itt most szorgalmaskodnak. Ez máskor is előfordul, vagy ez most ilyen egyedi, vagy egyáltalán milyen a kapcsolata nekával, hogy itt vannak és pakolják a teherautót?
Hát először is, ha mutatkozzak be, Antal Csabáné vagyok. Nagyon jó a kapcsolatunk a NECA alapítvánnyal. Szeretünk segíteni más embereken. Mi ebben nőttünk fel. Ez több alkalommal van. Mi az időnket ide szánjuk.
És a kapcsolat az egyházi alapon működik, vagy baráti alapon?
Mi baráti alapon vagyunk. Egyébként mi reformátusok vagyunk. Egyháztól függetlenül mi szeretünk segíteni.
Honnan érkeztek?
Nyírmegyesiek vagyunk, helyi lakosok vagyunk, napi szinten jó kapcsolatban vagyunk, hál' Istennek.
De nem mennek Kárpátaljára, csak
mi,
így segíteni?
Mi nem. Van külön munkahelyünk, és akkor mi ott dolgozunk, de a szabadidőnkben, amikor tudunk, akkor segítünk.
Ukrajnába fogják fogadni az Adventista Egyháznak a vezetősége, és ők fogják elvinni azokba a gyülekezetekbe, ahol a legnagyobb szükség van ezek.
Tehát önök valamelyik nagyobb városba mennek, ott van a bázis, onnan az ottaniak viszik majd tovább.
Mi mindig Munkácsig megyünk, ott van a NECA Ukrajnának a bázisa, a telephelye, mi addig vállaljuk, ott lepakolunk, máskor is nagyon sokszor direkt pakolunk át az ottani autókra, és mennek is tovább, hogy eljusson oda, ahova kell.
Azt azért nem hallgathatjuk el, meg buta dolog is lenne, hogy az ukrán-magyar politikai viszony nem a legzökkenőmentesebb, de gondolom ezeknek az adományoknak nincs akadálya, hogy átvigyék is, eljusson azokhoz, akiknek erre szükségük van.
Azt vettük észre, hogy amióta így áll, sajnos ezt kell mondani, a politikai helyzet, az ukrán részen sokkal kedvesebbek velünk. Már sokkal kevesebb szervezet járt át segéllyel, de azóta még kevesebb szervezet jár át segéllyel. Mi 3 hete is kivittünk 100 ugyanilyen egységcsomagot, akkor annyi pénz gyűlt be, több mint 1 millió forint, akkor azt kivittük, összecsomagolva kivittük, és azt láttuk, hogy mióta tényleg nagyobb a probléma, sokkal kedvesebbek látszik a vámosoknak, a katonáknak a szemükben az, hogy nagyra értékelik azt, hogy milyen helyzetben is kimegyünk, ilyen helyzetben is az embert látjuk, nem az ellenséget, nem a politikai vetétársat látjuk, hanem azt az embert látjuk, aki lehetnénk akár mi is itt a határnak ezen a felén.
Az egyszerű ember tud róla, tehát akihez majd eljut ez a csomag, hogy honnan érkezett, kik vitték, kik azok, akik gondoltak rájuk.
Részben igen, részben nem. Részben nem is célunk az, hogy mi ezzel itt dicsőséget szerezzünk, viszont egyre figyelünk, hogy mindig magyar terméket viszünk ki. Lehetne azt is, hogy ezt a pénzt Ukrajnában elköltsük, és akkor megkapják az ukrán terméket. Mi azt tűztük ki célul, hogy nem reklámozzunk mi saját magunkat, nem reklámozunk se a NECA-t, se az Adventista Egyházat, hanem magyar termék legyen. Tehát ez a 17 kiló adomány mindegyik cikken magyarul írja azt, hogy micsoda, és így ezzel felvállaljuk azt, hogy mi így is szeretjük őket, így is gondolunk rájuk, nem csak imádkozunk érettük, hanem teszünk azért, hogy egy kicsivel, csak egy kicsivel jobb legyen nekik.
Száz Barna adventista lelkipásztorral Zsoldos Barnabás beszélgetett a NECA nyírmegyesi központjában. Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk végéhez értünk. A Határok nélkül is visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon. A hangmérnök Schwarz Nóra nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Bereki Anikó. Viszont hallásra Határok nélkül.
Tegnapi műsorunkat ismételtük meg.